Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Molitoris Dániel, a Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet és baleseti központ adjunktusa, ortopéd traumatológus szakorvos, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok.
Ősz van. Vannak az ősznek tipikus baleseti típusai?
Tulajdonképpen megkezdődik az iskola, egyre több gyerek jár iskolába, egyre több gyerek van az utcán, tehát megnövekszik az utcai baleseteknek a száma, megnövekszik az iskolai baleseteknek a száma. Ilyenkor sokkal több testnevelés órán sérült gyermekkel találkozunk, sokkal több olyan gyerekkel találkozunk, aki az iskolába menet, vagy az iskolából jövet sérül az utcán. Ilyenkor alapvetően egy picikét nagyobb az a gyerekszám, akivel az ambulancián találkozunk.
De ezeken belül vannak típusok, vagy ugye az iskolába többféleképpen jutunk el. Elmehetünk gyalog. Elmehetünk úgy, vagy a bölcsödébe, hogy az anyuka hátán ott van a gyerek. Elmehetünk tömegközlekedéssel, ott egész más típusú balesetek jönnek egy nagy fékezésnél, a mellettem lévő 100 kilós bácsi ráesik a gyerekre. Tehát ilyen típusok vannak?
Vannak ilyen típusok, talán nem különíteném el, hogy most ezek a zúzódásos sérülések megnövekednek ebben az időszakban. Ami biztosan megnövekszik, az az utcán lévő iskolás gyerekeknek a száma, akik nagy iskolatáskával vonulnak, és sokkal kevésbé tudnak figyelni a környezetükre, mint különben. Tehát mindenképpen nagyobb figyelmet igényelnek a körülöttük levőktől. Ezeknek a gyerekeknek az úttesten való átkelése egy mindig nagyon-nagyon veszélyes pontja a közlekedésnek. A legtöbb baleset természetesen ugye ekkor történik. Nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni itt, hogy ezeknek a gyerekeknek a helyszíni ellátása az azonnal jó legyen, azonnal jó hatásfokú legyen, és minél hamarabb értesítsék a szülőket, ez a legeslegfontosabb, amit nagyon sokszor sajnos még most is elfelejtenek, és hogy ezeket a gyerekeket utána aztán egy megfelelő ellátóhelyre vigyék.
A gyereken, amikor a ne adj Isten az úton elütik iskolatáska, kabát, sapka van, mi a jó ellátás? Mit kezdjek el leszedni róla, ha egyáltalán elkezdjek róla leszedni valamit?
Alapvetően azt mondjuk, hogy mivel is most ebben az időszakban már sokkal hidegebb van, mint amilyen szokott lenni, vagy nagyon változékony az időjárás, ne vegyük le a ruhákat a gyerekről. Nagyon gyorsan és könnyen kihűlnek a gyerekek, sokkal könnyebben, mint mi. Tehát a kihűlés az még egy plusz szövődmény tényező lehet az ellátás során. Tulajdonképpen csak attól a ruha darabtól kell szükséges esetleg megszabadítani a gyermeket, ami a légzésében őt akar. Tehát, hogyha mondjuk egy rá csatolt táska van, akkor azt a táskát mondjuk érdemes levenni, hogyha valamiért mondjuk bukósisak van rajta, olyan bukósisak, aminek a pántja szorítja az ő nyakát, ezt meglazíthatjuk. Azon már megint el lehet gondolkodni, hogy le kell levenni ezt a sisakot akkor a gyermekről. Tulajdonképpen nem kell. A lényeg az, hogy tudjon lélegezni, tudjon velünk kommunikálni, és próbáljuk meg őt ebben a felöltöztetett vagy öltöztetve hagyott állapotban biztonságba helyezni.
Mit tegyünk, ha a gyermekkel nem tudunk kommunikálni, mert nincs eszméleténél, és ott látjuk kicsavart, teljesen idióta testhelyzetben, mondjuk egy elütéses baleset után. Hogy nyúljunk egyáltalán hozzá? Hány ember nyúljon hozzá? Ki nyúljon hozzá? Mit csináljanak a segítők? Mert a forgalom kellős közepén vagyunk.
Igen, tehát itt a hangsúly azon van, hogy egyedül segítséget nyújtani nagyon nehezen tudunk. Mindenképpen segítséggel kell segítséget nyújtani, és legfontosabb ilyenkor a mi hamarabbi tájékozódás. Erre nincs igazándiból sok időnk, 10 másodperc, 15, de igazándiból nincs is sokkal többre szükség. Mi nagyon könnyen el tudjuk dönteni, hogy azt a gyermeket eszméletlennek, illetve halottnak tekintjük. Ez nem tévedés, hogyha valakit halottnak tekintünk, és közben nem az, mert hogyha halott valaki, akkor annál rosszabb már nem történhet vele. Tehát megállapítjuk azt, hogy megpróbáljuk megállapítani azt, hogy van-e keringése, van-e légzése.
Hol állapítjuk meg, hogy van-e keringése? Ismétlem, a gyerek föl van öltözve, nem tudunk hozzáférni szinte semmihez. Az egy laikus meg nyaki verőeret nem igen szokott tapintani.
Igen, erre hál' Istennek nincs is szükség. Azzal a hármas érzékeléssel, tehát a hallom, látom, tapintom, érzem, négy, megnézzük azt, hogy mi találunk-e az életre utaló jeleket. És amennyiben nem találunk, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nincsen, tehát újraélesztést kell megkezdeni.
Amikor újraélesztést kezdünk, akkor az hogy fogjunk egyáltalán hozzá? Ugye az emberek azt hallják, hogy egy elütött, sérült gyereket nem szabad megmozdítani, mert mi történik, hogyha a gerincet törött, akkor mi a szörnyű hibákat csinálunk. De az előbb mondta, hogy annál rosszabbat nem tudunk csinálni, mint hogyha meghal.
Amennyiben a mi megítélésünk szerint ez a gyermek a baleset következtében nem mutat életjeleket, akkor nekünk az a kötelességünk, hogy próbáljuk meg elkezdeni az újraélesztést. Ilyenkor gyermekeknél eltérően a felnőttektől először nagyon gyorsan megpróbáljuk a légutakat szabaddá tenni, majd pedig a mostani leírás szerint 5 befúvással és utána a mellkasnak a nyomásával kezdjük meg az újraélesztést. Kitérve arra, hogy mi van akkor, hogyha a sérülése a gerinckoponya sérülésével is együtt jár, azt lehet mondani, hogy elsődleges az a tevékenység, amivel megpróbáljuk újraéleszteni a gyermeket, és minden további sérülésnek az ellátása ezután következik. Amennyiben lehetőség van rá, és bízunk benne, hogy van lehetőségre, hogy nem egyedül kell ezt az újraélesztést végezni, akkor a segítséget meg kell kérni arra, hogy ameddig mi végezzük a befúvásokat, a mellkas kompressziót, valaki a nyaki gerincet, a fejet védje. Nagyon fontos, ugyanis az újraélesztések, hála Istennek, hogyha gyorsan elkezdik, akkor sikeresek tudnak lenni. És ezek után jönnek elő azok a sérülésekből adódó szövődmények, amik utána hosszú távú kezelést igényelnek, tehát a gerincnek a sérülése, a koponyának a sérülése, ami nagyon fontos, hogy az első ellátás során legalábbis próbáljon a szakszerű felé menni, tehát amennyiben lehetőség van rá, akkor a segítőket meg kell kérnünk arra, hogy stabilizálja a gerincet, stabilizálja a nyaki gerincet, a fejet. Erre a legegyszerűbb módszer a saját két kezünk, hiszen abból indulunk ki, hogy nincsen nálunk más, és attól a hirtelen stressztől nem is nagyon tudjuk, hogy mit és hol keressünk. Tehát az a segítő, aki ott van velünk, a két alkarját, kezét használva a fejet és a nyakat tartja egyenes vonalban, illetve nem is egyenes vonalban, abban a helyzetben, ahogy megtaláltuk a gyermeket, ahogy megtaláltuk a sérültet az utcán.
Tehát a fej felül térdelek oda a gyerekhez, aki a földön fekszik, tipikusan, mert mi más csinálna, és megpróbálom a vállát alulról megfogni, és az alkarommal a fejét tartani?
Tulajdonképpen igen.
Nem tudom,
tulajdonképpen igen, ideális esetben ez történik. Nagyon sok gyakorlaton ezt mutatják be először, hogy ezzel a bizonyos fogással lehet stabilizálni a fejet és a nyaki gerincet, viszont ugye az életben nem mindig ilyennel találkozunk, és igazándiból azt mondhatjuk, hogy ahogy meg tudjuk tartani biztonsággal a két kezünkkel, karunkkal a fejet és a nyakat, azzal a fajta fogással próbáljuk meg ezt a testhelyzetet tartani.
Még egy lépést mennék vissza, az mikor mondhatjuk, hogy a légutak szabadok? Hogy kell megnézni a légutak szabadságát? Az embernek orra meg szája van.
Igazándiból ugye a szájba nézünk egyszer bele, és egyszer egy mozdulat az ujjunkkal megpróbáljuk a benne lévő idegen testeket kiszedni, kihalászni. Ugye itt az megint előfordulhat az, hogy ez nem sikerül teljesen. Azt mondják a legújabb leírások, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy megpróbáljunk minden egyes félig megevett rágó darabkát, vagy reggeli darabkát onnan kiszedni. Amennyiben ez nem sikerül, akkor ezzel ne foglalkozzunk, folytassuk tovább a befúvásokat. Ha nagyon-nagyon útban van, és nem tudjuk elérni, akkor azt is mondják, hogy esetleg toljuk tovább a légcsőn, mert még mindig jobban járunk, ha tudunk ezután lélegeztetni, mint hogyha nem tudunk egyáltalán lélegeztetni, és ott fullad meg az áldozat.
Az ember szájában lévő legjelentősebb, de nem idegen test, az a saját nyelve. A futballmeccseken szokott előfordulni, hogy az ember úgy mondják, hogy lenyeli a nyelvét. Ez előfordul a gyerekekben, és ezt mit kell csinálni? Mi az, hogy lenyeli a nyelvét?
A nyelv egy ilyen esetben is a gyerekeknek különösen egy igen nagy méretű és tehetetlen szervrész, és ennek a nyelvnek a hátra csuklása, hátra esését jelzik úgy, hogy lenyeli az ember a saját nyelvét. Amennyiben az áll csúcsot egy kicsikét előre húzzuk és fölemeljük, ezzel ez a nyelv hátraesés már egész jól kiküszöbölhető.
És akkor elkezdődhet a befúvás.
Tehát, mint említettem, a gyermekeknél a legnagyobb probléma az oxigén adósság és ennek a növekedése. Tehát első körben ezt kell nekünk kompenzálni, emiatt van az 5 befúvás, és az 5 befúvás után kezdjük el a mellkas nyomását, a mellkas kompressziót.
A befúvás nagysága az függ-e attól, hogy mekkora a gyermek?
Tulajdonképpen pici gyereknél elég a saját szánkból vett levegővel befújni.
Tehát ráfújni. Igazából nem tüdőből fújunk, hanem nem, csak ami a mi pofazacskunkba belefér.
Mi a pofazacskunkba belefér levegő mennyiség, azt befújjuk. Azt vizsgálni, hogy ez mennyire effektív, a helyszínen talán nem is tudjuk. De valahol az ember inkább, és ezt megint csak különböző vizsgálatok bizonyítják, inkább arra hajlamos, hogy túl fúj, túl lélegeztet. Attól nem kell félnünk, hogy kevés levegőt fogunk befújni.
A túl lélegeztetésnek, a túlfújásnak van valamilyen kockázata? Föl tudjuk fújni a gyereket? Okozunk valami kárt benne?
Okozhatunk vele kárt természetesen, de itt visszatérnek megint arra, hogy ezek a saját félelmeink, amik minket gátolhatnak az újraélesztésben, a segítségnyújtásban, ezzel nekünk nem kell ott a helyszínen foglalkozni, hiszen ha segítséget hívtunk, akkor a segítség az valamikor, lehetőleg azonnal hívja a mentőket. És ha mentők megérkeznek, akkor majd intubálják ezt a gyermeket, ezt a sérültet, és ők már szakavatottan mindenféle mérőműszerrel felszerelkezve tudják a lélegeztetést úgy kontrollálni, hogy ez a legjobb legyen.
Az intubálás az ugye az, amikor egy mesterséges eszközzel amikor, igen, nyitva egy... tartják
a légutakat,
igen, és ott már profilunk ezt tudják csinálni.
Igen, lélegeztető géppel, vagy pedig mindenféle kézi lélegeztetővel tudják a légzés funkciót szupportálni, támogatni.
Ugye, ha ideális esetben többen vagyunk ott, van-e valamilyen jó munkamegosztási gyakorlat, ha mondjuk vagyunk már hárman, sokkal többen szoktunk lenni, mert balesetnél körülbelül 400 ember szokott odaülni, és van, akinek még a mobiltelefonja is előkerül, hogy ezt lefényképezze. Ki hívja a mentőket? Ki legyen az, aki megfogja a gyereket, kihívja a szülőket, be lehet ezt valamilyen módon gyakorolni? Ugye a leghatározottabb ember kiosztja a feladatokat, és akkor
a leghatározottabb ember kiosztja a feladatokat, ez mindenképpen egy jó döntés. Valaki, aki ott a legtalpra esettebbnek tűnik, akkor ő mondja azt, hogy ki legyen, aki tartja a fejet és a nyakat, ki legyen az, aki a befúvásokat végzi, ki legyen az, aki a mellkas nyomja, ki legyen az, aki telefonál a mentőknek, és utána arra is figyel, hogy ezeknek az embereknek cserélni kell, legalábbis annak, aki a mellkas nyomja és befúj, hiszen ha hiszük, ha nem, egy újraélesztés az elképesztő fizikai megterhelés jelent, tehát nagyon gyorsan el lehet benne fáradni, természetesen a stressz hatás miatt is. Azt javasoljuk, és erre van egyre több pozitív példa is, hogy szülőknek, iskolában, gyerekeknek, tanároknak tanítjuk az újraélesztést, és tanítjuk azt a szervező munkát is, ahogy ennek a legtalpra esettebb embernek ott a helyszínen irányítania kell a csoportot.
És hogyha ezt meg tudják csinálni, akkor a mentő 4-5 percen belül, ha megmondtuk, hogy pontosan hol vagyunk, mert azt tudni kell, le kell nézni az utcanévtábláról, hogy milyen kereszteződésben vagyunk, akkor a mentő odajön, és onnantól kezdve nekünk nincs dolgunk.
A lehető legpontosabban tájékoztatni a mentőt a kialakult szituációról, és akkor ők megérkeznek, és átveszik tőlünk ezt a mentő munkát, újraélesztést.
Mi a tapasztalata, mennyire profik a mentők abban, hogy tudják azonosítani, hogy hol vagyunk ott a nagy pánikban, mi annyit tudunk mondani, hogy itt vagyunk ebben az utcában, szembe van egy ilyen típusú áruház, akkor az elég?
Tulajdonképpen elég, és a mentő ugyanazt csinálja, mint az az irányító ember, aki mondja azt, hogy ön lélegeztessen, ön nyomja a mellkasát. Mindenki teljes joggal ilyenkor lebénul. Az a tudás, ami esetleg benne van, az is sokkal alacsonyabb szintre kerül. Hogyha van egy olyan ember, aki irányítja ezeket az embereket, akkor sokkal könnyebb dolgozni. Ugyanezt teszi a mentő diszpécsere. Amikor én abszolút stresszelve felhívom őt, hogy itt vagyok egy nem lélegző gyermekkel, akit elkezdtünk újraéleszteni, és jöjjenek ki azonnal, akkor ő el fogja mondani, hogy jó, legyen szíves, mondja meg, hogy hol van, legyen szíves, mondja meg, hogy hogy hívják, és mi történt. És ő beszéltet minket.
Visszavezet a normális működésünkbe.
Tehát leveszi a vállunkról az önálló gondolkodásnak a terhét, és a kérdéseivel, egyszerű kérdések, ezekre egyszerű válaszokat kap, amiből ő nagyon gyorsan és szakavatottan tájékozódik. Ezzel saját munkáját is segíti, ő ebben gyakorlott, illetve nekünk tanácsokat tud adni. Egyre több olyan hírt hallunk magyar és nemzetközi csatornákból is, hogy a telefonon keresztül tudta koordinálni valakit, akár gyereket, nagymamát, egy hozzátartozónak az újraélesztésében, mentésében és sikeresen.
Ugye ez a legrosszabb eset, amikor közlekedési baleset történik, és autóval ütik el, de ezerféle ezen túlmenő baleset is történhet. A legegyszerűbb az elcsúszás a csúszós úton, kézre, csuklóra, könnyékre. Nekem egyszer azt tanácsolták, hogy ne dugjam a zsebembe a kezem, ha csúszik az út, mert onnan nem tudom előrántani, és akkor mindjárt a könyökömre esek, ami sokkal rosszabb, mint ha bárhova máshova esnék. Tényleg rosszabb a könyöksérülés?
Gyermekeknél a csukló és a könyöksérülés a leggyakoribb sérülés. Igazándiból nagyon csúnya könyöksérüléseket, könyöktöréseket lehet elszenvedni, de nagyon csúnya csuklótöréseket is el lehet szenvedni. Való igaz, hogy inkább kesztyűt hordjon mindenki, mint hogy a zsebébe dugja a kezét, mert így legalább van esélye arra, hogy az esésnél tompítson. Az már más kérdés, hogy ha esünk és tompítunk, nem biztos, hogy profi cselgáncsozóként tudunk úgy letámasztani, kitámasztani, hogy ne legyen belőle bajunk. Tehát a könyök és a csuklósérülések azok valóban gyakoriak. Ezzel kapcsolatban azt érdemes elmondani, hogy amennyiben egy gyermek úgy érkezik meg az óvodába, iskolába, hogy neki elesett, fáj a csuklója, bizonytalan, nem jó, akkor őt inkább, a szülőt természetesen megint csak értesítve, küldjük el szakorvosi rendelőbe, hogy meg tudják nézni, hogy milyen ez a sérülés.
Uh-huh. A szakorvosi rendelőben ilyenkor ránézéssel, vagy ott mindjárt röntgenezés következik. Épp egyik kollégámnak a gyerekével töltött meg, hogy csak másnap érezte úgy, hogy kisé, mint a kattogna a csuklója, és hát el is tört egy futballozás után. Tehát ezek lehetnek ilyen lassú, kimenetelű, és a végén fájdalmassá váló törések?
Én úgy fogalmaznék, hogy a sérülés pillanatában, vagy annak a mindennapi sietségnek a zűrzavarában talán nem azt ítéljük meg olyan fontosnak, és nem foglalkozunk vele annyira. Nagyon sokszor mondják a szülők, hogy a gyerek reggel elesett, úgy egész nap nem volt semmi, és úgy ezt este kezdte mondani, hogy fáj. Igen, ilyen előfordul, és van, amikor csak másnap kerülnek ezek a gyerekek orvosi ellátásra. Előző kérdésre válaszol pedig azt tudom mondani, hogy olyan helyre kell vinni a gyermeket, ahol lehetőség van röntgenfelvétel készítésére, hiszen a csontsérüléseknek a súlyosságát, illetve a csontsérüléseknek eleve a megállapíthatóságára még mindig a röntgen a legegyszerűbb és legjobb eljárás.
A nyílt törés az teljesen egyértelmű dolog, azon nincs mit vitatkozni.
Nyílt törés az egyértelmű.
Azonnal
a nagyon elhajlott alkar, nagyon szintén nincs mit vitatkozni.
Ha nagyon elhajlott az alkar, akkor mihez kezdjünk vele? Hát a gyereknek az fáj nyilvánvalóan, igen, de nem minden pozícióban fáj ugyanúgy. Hogy állítsuk be?
Tulajdonképpen megint csak, hogyha feladatot adunk a gyermeknek, és ez a feladat abból áll, hogy a nem sérült kezével tartsa meg a sérült kezét úgy, ahogy az neki jó, akkor ezzel tesszük a legjobbat, mert nem mi próbálunk meg egy szerintünk jó pozíciót rá erőltetni a gyerekre, ami lehet, hogy neki akkor kifejezetten fájdalmas és még rosszabb, hanem ő a saját szubjektív fájdalma szerint beállítja azt a pozíciót, amivel őt már el lehet vinni aztán bármilyen ellátásra. Nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, ne próbáljunk meg szerintünk elhajlott vagy furcsa helyzetben deformált végtagokat a szerintünk anatómiai pozícióba visszaállítani, sokkal súlyosabb sérüléseket tudunk így létrehozni, mint az eredeti.
Ne próbáljuk visszatenni a kiugrott hüvelykujjat, az ujjat. Szokta ezt a gyerek engedni?
Ő lehet, hogy először megengedi, lehet, hogy először megengedi, de abban a pillanatban, amikor ez nem sikerül, elszáll a bizalom, és ne agyisten, ha valóban ezt helyre lehet tenni egy orvosi rendelőben, ugye az elszállt bizalom miatt ez sokkal nehezebb lesz. Pont a hüvelykujjra visszatérve, a hüvelykujjnak létezik olyan ficama, sajnos elég gyakori, amit nem lehet visszatenni, az csak műtéti altatásban lehet helyre tenni, amikor teljesen ellazul az izomrendszer. Tehát ezt megpróbálni nem érdemes, sőt még rosszabb, súlyosabb sérüléseket tudunk létrehozni. Ugyanígy a csuklónál, a könyöknél, amennyiben van egy deformált csukló, egy deformált könyök, és én azt megpróbálom helyre nyomni, helyre húzni, kifeszíteni, ezzel veszélyeztetem azokat az ereket, idegeket, amelyek ott futnak el, ott futnak le, és ezeket az ereket elnyomhatom, rosszabb esetben a törési résben ezek a képletek sérülhetnek is, és akkor már nem csak idézőjelben egy töréssel állunk szemben, hanem egy töréssel, amihez tartozik egy érsérülés is, és egy töréssel, amihez tartozik egy idegsérülés is.
És akkor több szakmának kell beszállnia ezt helyrehozni.
Kell beszállnia helyrehozni, és nem biztos, hogy ez a helyrehozás ez teljesen 100%-os sikert fog eredményezni.
A műtétről és az altatástól jut eszembe. Mi érzéstelenítéssel, fájdalomcsillapítással, valamilyen gyógyszer beadásával ilyenkor kísérletezzünk-e?
Szerintem nem érdemes ezzel kísérletezni. A legjobb fájdalomcsillapítás az az, hogyha a gyermek a saját végtagját abban a pozícióban tartja, amiben szerinte nem fáj. És ha ez nem kivitelezhető, hogyha alsó végtagi sérülésekről van szó, akkor próbáljuk meg úgy alápolcolni, felpolcolni ezt a végtagot, hogy a gyerek mondja, hogy ez neki most jó, és abban a pillanatban jó, és nem fáj, és hívva a mentőket, segítséget kérve, ők majd aztán ezt a gyermeket vákumágyba teszik, vagy pedig olyan vákum párnát fújnak a végtag köré, ami abban a helyzetben fixálja ezt a sérült kezet vagy lábat.
Mi ez a sérülési súlyosság vagy fájdalom érzet, amikor ne legyünk restek, meg szégyenlősek mentőt hívni? Tehát amikor, mi az, amikor még mi elindulhatunk a gyereket autóba ültetve, vagy gyalog, vagy tömegközlekedéssel az ellátóhely felé, és mi az, amikor már mentőt kell hívni? A mentőkapacitás nem végtelen az országban.
Igen. Erre azt lehet mondani, hogy minden nagy duzzanattal, nagy deformitással járó sérülés esetén inkább hívjunk mentőt. Ha belegondolunk abba, hogy egy eltört alkarral, egy eltört csuklóval, ne adj Isten, eltört lábszárral, mi a saját autónkban próbálunk bezögykölődni, vagy még rosszabb, a tömegközlekedéssel próbálunk bezögykölődni egy kórházba, anélkül, hogy szakszerűen tudtuk volna rögzíteni ezt a végtagot, akkor ez a végtag még a törésben jobban elmozdulhat, és egy relatív könnyebben ellátható törésből akár egy nehezebben ellátható szövődményekben dúsabb sérülés alakulhat ki.
Amikor bent vagyunk, akkor a törés kezelésében mi történik a gyerekkel? Ugye régen óriási gipszeket raktak fel, amiket utána hetekig hordani kellett. Itt azért lépett előre a tudomány?
Szerencsére nagyon sokat lépett előre a szakma. Igyekszünk minél inkább betegbarát, mi esetünkben gyermekbarát rögzítéseket alkalmazni. Nagyon sok olyan műtéti előrelépés történt, hogy nem nagy sebeket csinálunk, nem vágjuk föl a csont fölött a bőrt, az izmokat, hanem úgynevezett bőrön keresztüli technikával a csont egyik végén dugunk be drótokat, mindenféle fémanyagokat vagy rögzítőket, amelyek mind a gyógyulás szempontjából, mind pedig a komfortérzés szempontjából sokkal kellemesebbek, mint 15-20 évvel ezelőtt. A rögzítések terén is sokkal nagyobb a szabadság. Mindenféle könnyített, könnyebb, gipszszerű anyaggal lehet rögzíteni töréseket, ficamokat. Nagyon sok tépőzáras műanyag hüve ismert, amelyeket sérült végtagokra föl lehet tenni. Az mindenképpen fontos, hogy kérdezzük meg a kezelőorvost, hogy ő mit javasol. A gipsz az egy nagyon régi, nagyon konzervatívnak mondható, de még mindig egy nagyon jó rögzítési módszert ad. Nagyon sokszor jönnek úgy hozzánk gyermekek, hogy a szülők mondják, hogy és a könnyített gipszet szeretne. Ezzel kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy a könnyített gipszről azt kell tudni, hogy ez egy ilyen a meleg vízbe belehelyezett mindenféle műanyagból összerakott szerkezet, ami szilárdul, és ez a szilárdsága olyan, hogy ezt gipszvágó ollóval nehéz, szinte lehetetlen felvágni. Tehát ennek a felvágásához például fűrész kell. Azok a pici gyerekek, akikkel a kommunikáció is nehéz, ezek nagyon nehezen fogadják el azt, hogyha egy berregő fűrészsel próbáljuk felvágni az ő könnyített gipszét, ami könnyített gipsznek hívjuk, de hát ugye nem gipszből van.
Mondjuk én sem szeretném, hogyha a bőröm közvetlen közelében egy láncfűrésszel dolgozna valaki.
Igen, tehát ugye ez egy ilyen lapfűrész, ami egy rezgő fűrész, és a gipszelők mindig meg szokták mutatni a saját ujjukon, hogy ez nem vágja el a bőrt, ez aztán van, aki el tudja hinni, van, aki nem. Tehát lényeg a lényeg, hogy ezek a könnyített rögzítők, ezek bizonyos életkor fölött és bizonyos kooperáció mellett használhatóak. Fogadjuk el azt, amit a kezelőorvos ajánl, illetve beszéljük meg azt, hogy milyen lehetőségeink van. Nem biztos, hogy mindig a legkönnyebb és a legmodernebb lesz a legegyszerűbb abban az esetben.
Nem árt ismerni a saját gyerekünket se, hogy
ez
tudjuk, hogy ő egyébként mit fogad el. Ha tudjuk, hogy mondjuk a fürdőszobai elektromos készszárító hangját is utálja, akkor ne próbáljuk neki a könnyített gipszet adni, mert annak a hangját még jobban fogja utálni.
Valószínűleg nem ez lesz a legjobb megoldás.
Még egy a bizalomépítő kérdés. Ígérhetem-e azt a gyereknek, hogy ha beérünk, ott bent már nem fog fájni, nem fognak bántani?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy azt ígérjük a gyereknek, hogy segíteni fognak rajta. Sajnos az ellátásban vannak olyan lépések, amik fájdalommal járnak. Egy érzésszerető injekciónak a beadása, az természetesen a szúrás helyén fáj. Az a lépés, amikor egy rossz helyzetben álló végtagot nem operálva, hanem helyi érzéstenítés mellett vissza kell nyomni a helyére. Maga a visszanyomás is egy nagyon kellemetlen megtapasztalás, az is tud fájdalommal járni. Szerencsére lehetőségünk van arra most már, hogy mindenféle érzéstelenítő tapasztokkal, régen a mentőknél használt nevetőgázzal, amit most újra behoztak, még a szúrást is kényelmesebbé tudjuk tenni. A legfontosabb szülőként azt mondani a gyereknek, hogy ahova megyünk, ott segíteni fognak, én ott leszek veled, nem fogunk egyedül hagyni, és biztos, hogy amikor ellátnak, akkor jobb lesz, mint most volt.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Molitoris Daniel, a Péter Fisándor utcai kórház rendelőintézet baleseti központ adjunktusa az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.